minden hétköznap délután közelről.
16 óra 10 perc a pontos idő, jó napot kívánok, néhány szó a folytatásról. A napkő titka, a vikingek navigációját különleges kristályok segítették, ennek is köszönhető, hogy 300 éven át képesek voltak uralni az Atlanti-óceánt. Az ELTE kutatói most számítógépes szimulációkkal modellezték a skandináv folyósok tájékozódását, és jelentős eredményeket értek el. De hogyan használták a napköveket a vikingek? Erről is beszélünk mindjárt. 0639666 ez az SMS számunk. Aztán hogyan helyezünk el még több embert egy hajó fedélzetén? A recept egyszerű, vágd ketté a hajótörzset, középre pedig illesz be egy 15-20 méteres újabb modult. Hatalmas tengerjárókat bővítenek az olasz kikötőkben ezzel a módszerrel. Jelenleg az egyik legfényűzőbb úszószállodát toldják meg. De mikor jelent meg ez a módszer a kapacitás bővítésre? Ezzel foglalkozunk majd 16:30. Aztán, ahogy ígértük az előző órában, 3:45 pedig ismét kapcsolunk majd a versmaratonra. Szóval egészen meglepő helyekre jutottak el a vikingek jó 1000 évvel ezelőtt, nagy biztonsággal tájékozódtak a tengeren, ebben speciális kristályok, kövek segítették őket. Rögtön beszélünk erről, de előtte arról, hogy hol bukkantak fel annak idején, és milyen harcmodort vetettek be az egyes területeken, sokat évhit a vikingekkel kapcsolatban. Felföldi Szabolcs régésszel beszélgetett Házi Hunor.
Körülbelül 200 évig tartották rettegésben Európa lakóit a vikingek. Hogyan kezdődött az ő hódításaiknak a története?
Az első adat konkrét évszámhoz kapcsolódik, 293. június 8-án az észak-angliai Lindisfarne kolostor partvidékén tűnnek fel az első sárkányhajók, ugye ezek a drákárok, amelyek sárkányfejjel díszített viking hajók voltak, és tulajdonképpen ez volt az az időpont, amelytől kezdődően a viking támadásokkal számolhattak Európa keresztény lakói. A vikingek feldúlták a kolostorokat, a falvakat, kincsekre, különböző javakra vágytak, és ugye ezeket szállították át kecses, gyors járású hajóikon Skandináviába. Normannak is nevezik őket, ruszoknak nevezik, varigoknak nevezik őket a forrásokban. A viking az tulajdonképpen egy olyan kifejezés, amely kifejezetten ezekre a rablócsoportokra használatos. A földművesekre, kereskedőkre, vagy az említett neveket, vagy pedig tulajdonképpen etnikum jelzőként a dán, a svéd vagy a norvég kifejezést használják.
De hát ugye ők nem csak raboltak és fosztogattak, hanem elkezdtek terjeszkedni. Mi volt ennek az oka, hogy ők egész Európát megpróbálták szinte meghódítani, vagy legalábbis nagyon sok helyen telepeket hoztak létre. Bizonyos helyeken még asszimilálódni is próbáltak, vagy muszáj volt nekik.
Sokat töprengenek a kutatók ezen a kérdésen, hogy mi lehetett a viking kirajzásoka. Számos oka lehetett egyébként, az egyik valószínűleg egy túlnépesedés, tehát Skandinávia, illetve a mai Dánia területe nem volt alkalmas arra, hogy ilyen létszámú lakosságot ellásson, de feltétlenül lehettek klimatikus okai is ennek a dolognak. Tudjuk jól például, hogy ugye a Grönland kifejezés az a viking felfedezést követően terjedt el az európai nyelvekbe. Grönland, ugye ez a zöld földet jelenti, nyilvánvaló, hogy teljesen más klimatikus viszonyok lehettek akkoriban ezen a tájon, akár az egészen északi Izlandon vagy Grönlandon, mint manapság. Tehát nyilvánvaló, hogy az életfeltételek is alkalmasabbak voltak a megtelepedésre. Ugyanakkor az biztos, hogy társadalmi oka is lettek. Egy szabad, de ugyanakkor militáns társadalommal rendelkeztek a vikingek. Ilyen módon lehetőségek nyílott, hogy tulajdonképpen az államhatalomtól vagy a királyoktól függetlenül egyéni vagy kis csoportos akciók is végrehajthassanak. És még egy dolog, mi állandóan ugye a pusztítást, a kolostorok felgyújtását emeljük ki. Valójában az ő terjeszkedésük ennél sokkal komplexebb volt. Tehát úgy Angliában, mint észak-nyugat Franciaországban, vagy Izlandon, esetleg Grönlandon, ők földműves telepeket hoztak létre. Ehhez kapcsolódóan pedig a kereskedelem szerepét kell kiemelni. Tulajdonképpen egy kereskedő népcsoportról van szó, tehát legalább olyan fontos szerepe volt az ő életükben a kereskedelemnek, a kézművességnek, mint a pusztításnak vagy a rabló hadjáratoknak.
Meddig jutottak ők el? Ugye Grönland már említésre került. Amerika időnként szóba került.
Egészen meglepő helyeken tűnnek fel vikingek. Például az Hagia Szófia székesegyházban, ugye a mai Isztambulban, Konstantinápolyban találtak egy viking graffitit, amelyet egy Halfdan nevű viking visett be az egyik kőkorlátba. Tehát nem csak nyugati irányban, ugye Izland, Grönland és hát természetesen Észak-Amerika, Új-Fuland partvidékén több viking telepet is feltártak már. Tehát ma már ez tulajdonképpen teljes egészében bizonyított, hogy a vikingek eljutottak Észak-Amerika területére is. Tehát nem csak ebből az irányba terjesztették ki felhatóságukat és indítottak kalandozó akciókat, hanem lényegében Európa partvidékén végighaladva el egészen Észak-Afrikáig, mai Szicília területéig, sőt, hát ugye Konstantinápoly Bizánc vidékéig. Ugye kevesebb szó esik Magyarországon talán a keleti viking világról, ha így fogalmazhatok, hiszen a vikingek nem pusztán nyugati irányban indultak el, hanem a Baltikumon, illetve a mai Oroszország, Ukrajna területén, egészen a Kaukázus vidékéig, a Fekete-tenger partvidékéig is eljutottak, és itt is érdekes módon hajókon közlekedve, tehát a nagy folyamokat, a Volgát, a Dont, a Nyepert használták, részben ugye kereskedelmi célokra, részben pedig katonai akcióikra.
És mi volt az ő katonai hatékonyságuknak a titka, mert rendben jó hajósok voltak, nagyon jó hajóik voltak, kegyetlen profi harcosok voltak. Na de az ember azt gondolná, hogy azért hajókon olyan borzalmas nagy seregeket nem lehetett mozgatni abban az időben.
Több szából tevődik ez össze. Nyilvánvaló, hogy a vikingek folyamatosan éltek a meglepetés taktikájával. Rendszerint olyan időpontokat és olyan helyszíneket választottak a megjelenésükre és a támadásaikra, amelyekre nem nagyon számítottak.
Ennyire ismerték az ellenfeleiket ezek szerint?
Igen, egyébként valószínűleg igen, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy itt az információ áramlás a középkorban nem volt túl élénk, ez egy fals dolog. Én azt gondolom, hogy igenis pontos képük volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézett ki mondjuk a brit szigetvilág, vagy éppensége beleért, hogy a Skócia partvidékeit, vagy Dél-Anglia területeit. Elég precíz képük lehetett a frank birodalomról is, az egyes erősségek, várok elhelyezkedéséről, tehát nyilvánvaló, hogy precíz képük volt. Ehhez hozzájárult az a tevékenység is, amely ugye a folyókhoz kapcsolódott, egyfajta tengeri hadviselést folytattak, ami a korban azért viszonylag ritka volt, és hát meg lehet említeni természetesen a hatékony fegyverzetet, tehát tudjuk jól, hogy a viking fegyverek, ezek nagyon hatékonyak, jó minőségű fegyverek voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ezek összessége teszi őket egy ütőképes hadsereggé, amellyel szemben a korabeli emberek nehezen vették fel a harcot, de egy idő után kitapasztalták azért az erősségeit a viking hadseregnek.
És még mindig maradunk a vikingeknél, de most már a navigációjukkal folytatjuk, hiszen előrelépés történt az ezzel kapcsolatos kutatások terén is. Itt van velünk a vonalban Horváth Gábor és Szász Dénes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológiai fizika tanszék környezetoptikai laboratóriumának két munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az előbb ugye már én is említettem a hallgatóknak, hogy itt ezekről a bizonyos napkövekről van szó, ami felhős időben is igencsak segítette a vikingeket azzal kapcsolatban, hogy merre kell menni a nyílt tengeren, vagy akár az Atlanti óceánon. Még mielőtt itt a navigációba jobban belemennénk, tisztázzuk azt, hogy mik ezek a bizonyos napkövek, Horváth úr.
Hát a napkövek azok nem mások, mint lineáris polár szűrőként működő kristályok, például kalcit, kordérit vagy turmalin. Ezek azzal a sajátsággal rendelkeznek, hogyha a poláros égbolt fény nézzük ezen kristályokon keresztül, és ide-oda forgatjuk a szemünk előtt, akkor is színuszosan változik a fényintenzitás változásuk. És mondjuk keresvén a kristálynak azon irányulását, amikor legfényesebb vagy legsötétebb az égbolt, akkor ezzel meg tudjuk határozni az emberi szem számára egyébként láthatatlan, érzékelhetetlen rezgéssíknek az irányát.
Tehát akkor minden hajóra annak idején a vikingek fölraktak egy jó marék ilyen kristályt?
Ez egy hipotézis, Torkild Ramszkó dán régésztől származik 1967-ben, mert hogy korábban az bizonyított régészeti tény, hogy létezett a vikingeknek egy úgynevezett nap iránytűjük. Ennek megtalálták a régészeti töredékét, rekonstruálták csillagászok, meg archeológusok, és ezzel a nem mágneses iránytűvel, hanem szoláris, azaz nap iránytűvel meg tudták határozni, ha sütött a nap, az északi irányt. A gond az volt, hogy hát
amikor felhős volt az ég.
Igen, 3-4 hétig tartott egy viking út, mondjuk Bergen, azaz Norvégiából Grönlandig, és közben nagyon gyakran felhős, hogy ködös volt az ég, de más navigációs eszközük nem volt, tehát csak erre a nap iránytűre tudtak hagyatkozni. Jött ez az ötlet a Torkin Ranszkótól, hogy ilyenkor pedig a nem látható napot, tehát a felhők által kitakart napnak a helyét, ilyen napkők listájokat tudták meghatározni. Lényegében az égbolt polarizációs mintázat alapján, lényegében úgy, mint a polarizációs érzékeny állatok is teszik.
És akkor egy picit beszéljünk a kutatásukról, hogy ezt a témakört vizsgálták, illetve a navigációnak a titkait vizsgálták. Itt ugye számítógépes szimulációkról van szó, és nagyon-nagyon sok útvonalat futtattak önök le a számítógépükön. Hogyan történt ez a kutatás, ez a vizsgálat?
Hát ez a számítógépes modell is már csak a legvége a kutatásnak. Előtte számtalan kísérlet előzte meg, 13 évvel ezelőtt kezdtük. Először az égbolt polarizációs mintázatait térképeztük föl, képalkotó polarimetriával, az északi-sarki expedíción, tunéziai sivatagi expedíción, Magyarországon is a Szombathelyi Gotthard csillagászati obszervatórium, illetve a Bajai csillagászati obszervatóriumban, egy atlanti-óceáni expedíción. Tehát nagyon-nagyon sok meteorológiai szituációban mértük, hogy milyen az égbolt polarizációs mintázata a nap, állás és a fejlődöttség függvényében. Ez egy nagyon nagy adatbázis, ezzel föltérképeztük az összes olyan lehetséges meteorológiai szituációt, amivel a vikingek is találkozhattak a Bergenből Grönlandra és oda és vissza a vezető hajóútjaik során. A második része a kísérletünknek szintén sok évig tartott, amikor pedig mindent égbolt polarizációs viking navigációnak a 4 fő lépésének a hiba függvényét mértük ki, különböző paraméterek függvényében, itt az ELTE laborjában, a környezetoptika laborban, illetve a csillagászati tanszék planetáriumában. Több 10 páciensen sok százszor mértünk mindenféle paraméterek függvényében, és ennek a 4 fő lépésnek megvan a hiba függvénye.
Itt egy pillanatra azért álljunk meg, hogy milyen jellegű hibák jöhettek számításba, csak gondolatjelesen felsorolva.
Igen, például az első lépés az volt, hogy a viking forgatja a szem előtt ezt a napkőt listát, és az a feladat, hogy meghatározza, hogy hogyan rezeg a fény. Tehát keresi mondjuk a legfényesebb pozícióját. És ennek persze van hibája a bejövő fény polarizáció foka függvényében. Most ennek a polarizáció foknak a függvényében mértük ki azt a hibát, hogy milyen pontosan tudja meghatározni a rezgésíkot. Hát az jött ki, csak úgy kvalitatíve, hogy minél kevésbé poláros a fény, annál nagyobb a hiba, és van egy küszöbb polarizáció fok, amikor nagyon-nagyon mondjuk felhős az ég, akkor már képtelen meghatározni a rezgésíkot, mert hiába forgatja a szem előtt ezt a kristályt, az a színuszos változás az nagyon-nagyon pici, és gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ilyen jellegű hibafüggvényekről van szó.
Jó, tehát rengeteg adatot gyűjtöttek, kipróbálták különféle környezeti körülmények közepette ezeket a kristályokat, végeztek méréseket, és akkor utána eljutottak a számítógépes szimulációhoz.
Akkor ezek után ezt a hatalmas adatbázist már nem tudtuk mással pótolni, mint hogy nem csináltunk 36 ezer hajóutat, mert hogy egy hajóúton kell szimulálni, vagy modellezni, vagy mérni kellene a valóságban, hogy akkor ezzel a módszerrel milyen pontosan lehet, milyen valószínűséggel találunk el Grönlandba. Ehelyett egy számítógépes modellezést csináltunk. Ennek a részleteit meg az elmesélését átadnám 100 Zénes doktorandusomnak, mert valójában a programot ő írta, úgyhogy erről talán ő meséljen.
No, hát akkor hallgassuk, hogy hogyan jutottak el Grönlandig így a számítógépes körülmények között.
Üdvözlök én is mindenkit. Hát itt elsősorban arról volt szó, hogy ugye kaptunk a planetáriumi és laboratóriumi mérések során egy olyan adatbázist, ahol mi gyakorlatilag bármilyen meteorológiai helyzetben tudtuk, hogy egy adott szituációhoz, ha egy adott napmagasságnál és felhőzöttségnél megvizsgáljuk a helyzetet, akkor egy olyan eseményhez, olyan szituációhoz mekkora navigációs hiba tartozik. Na ugye, hogyha a viking elindul mondjuk Norvégiából Grönland fele, ő az útja során nem csak egy-egy helyzetet mér, hanem neki folyamatosan figyelnie kell az időjárás változását, ugye reggeltől estig változik a napmagasság, akár óráról órára változhat a felhőzöttség, és ha ő navigál, akkor mindig más és más eredményeket kap, más és más hibákat kap.
Tehát abszolút a valósághű körülményeket próbálták szimulálni és összehozni.
Minél valósághűben így van, és akkor úgy nekik ugye az a céljuk, hogy lehetőleg nyílegyenesen tartsák az irányt Grönland felé. Na most a hibák miatt ez nem lehetséges, mert valamilyen eltérülésük mindenképpen lesz azért, mert nem pontos az ő navigációjuk. És a szimulációnak ez volt a célja, hogy megmondjuk, hogy ha ők 3 hétig navigáltak, 3 hétig utaztak Grönland fele, akkor ez alatt a 3 hét alatt az ő útvonaluk mennyire tért el ettől az egyenes iránytól.
Összesen hány útvonalat futtattak le végül?
Hát végül 3600 útvonalat néztünk meg, 36 ezer útvonalat néztünk meg, attól függően, hogy milyen napkőkristályt használtak, milyen gyakorisággal navigáltak, illetve hogy milyen dátumra, mert 2 kitüntetett dátumot vizsgáltunk, a tavaszi napi egyenlőséget, illetve a nyári napfordulót.
Jelentős előrelépés történt ezzel, sok mindent sikerült ugyanakkor bizonyítani, egy picit közelebb sikerült kerülni ezekhez a speciális kristályokhoz. Innen lesz most folytatás, tehát tovább viszik még ezt a vizsgálatot?
Lesz, igen. Hát egyrészt ugye közelebb kerültünk annak a megválaszolásához is, hogy mennyire működhetett jól ez a módszer. Ugyanis abból, amikor eddig csak az egyes időjárási helyzetekre vizsgáltuk a hibát, azt kaptuk, hogy ha nagyon felhős, nagyon rossz az idő, akkor igencsak nagy navigációs hibákat lehet eredményül kapni.
Nem volt viszont annyira könnyű az út Grönlandig, mondjuk.
Hát, így van, viszont hogyha a Viking eléggé gyakran mért, eléggé gyakran navigált, akkor ezek a navigációs hibák olyan előjelűek, hogy ki tudták egymást egyenlíteni. Tehát viszonylag az eredő hiba, amit 3 hét után kaptunk, az jóval kisebb volt, mint az egyéni navigációs hiba, abban az esetben, hogyha 1, 2 vagy 3 óránként navigált a Viking navigátor. Ha ennél ritkábban navigált, akkor kevésbé tudták kompenzálni egymást az ellenkező előjelű hibák, így gyakran eltévedt, akár el is védhette Grönlandot, és akkor vagy tengerbe fulladt, vagy hogyha kitartott az élelmiszer tartaléka és semmi viharba nem keveredett, akkor elérhette akár Észak-Amerika partvidékét is.
Merre mennek tovább a kutatások? Röviden erről.
Én erre válaszolnék, Horváth Gábor. Most, hogy kész van ez a számítógépes szimuláció, elég nagy nemzetközi visszhangja lett, már most kerestek e-mailen meg telefonon olyan cégek, akik szeretnének forgatni egy expedícióra egy filmet, ezt az expedíciót meg kéne szerveznünk, hogy most kezdjük el szervezni, hogy tényleg egy ilyen óceánjáró hajóval Bergenből elindulhassunk Grönlandra és vissza, és a kapitánynak óránként megmondjuk, hogy ezen módszerrel miért, tehát milyen irányba haladjon. És persze nem fogunk eltévedni, mert GPS az lesz, csak mi, mint navigátorok, erről nem tájékozódunk, és akkor megmérjük, hogy milyen pontossággal érjük el Grönlandot, és hát, hogyha nem mérjük el, akkor se fulladunk tengerbe, kezdve felfedezzük újra Amerikát, és persze ugyanezt megcsináljuk vissza. Ez egy jó buli lesz, ha tényleg sikerül megszerveznünk a svéd Susanne Akesson professzorasszony segítségével, akivel már voltam az Északi-Sarki expedíción, azt is ő szervezte. Ezek a tervek. És hát ez csak 2 kísérlet lesz. Mi nem tudunk 36 ezerszer oda-vissza hajózni, de mondjuk egy konkrét bizonyítéka vagy cáfolata lesz, vagy megerősítése, amit mi számítógéppel és 13 éves kutatással kihoztunk.
Így van, éles helyzetben kipróbálható lesz majd, hogy működik együtt a kristály, illetve a műhold, valamint a GPS. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Horváth Gábort és Szász Dénest hallották az előző percekben. 0639 666, ez pedig az SMS számunk.